Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa vagyok. A mai adásban folytatom az apaságról, apákról kezdett interjú sorozatot. Ezúttal az exszülős családok, gyermeküket egyedül nevelő apák lesznek a középpontban, utóbbiak száma a friss statisztikák szerint nagyjából 40 ezerre tehető, és összesen körülbelül 500 000 olyan gyermek van, akik exszülős családban élnek. Tartsanak velünk! Első beszélgető partnerem Spéder Zsolt, a Népességtudományi Kutatóintézet igazgatója, akitől először azt kérdeztem, hogy milyen ma az apák helyzete a társadalomban, mennyire vannak fókuszban, vagy éppen háttérbe szorítva.
Folyamatosan átalakulóban van az apáról, apasságról való gondolkozás, és az apaság nyilvánvalóan hasonlóképpen ahhoz az anyaság. Nyilvánvalóan ez ahhoz tartozik, hogy a nemi szerepek azok, és az elvárások, és hogy hogyan éljük meg a férfiúi vagy a női szerepeinket, azok folyamatosan változnak, és alkalmazkodni kell ahhoz. Ugye a legfontosabb és a legerőteljesebb alkalmazkodás az, hogy ami kétségbe vonja a hagyományos férfi és női szerepeket, a kétkeresős családmodell általános elterjedtsége, aminek következtében férfiak és nők, apák és anyák dolgoznak a munkapiacon, és ez azt is jelenti, hogy az a fajta korábban jellemző munkamegosztás, vagy évtizedek óta elképzelt munkamegosztás, hogy apa biztosítja az anyagi feltételeit a megélhetésnek, az édesanyja pedig az otthon megteremtését, annak is át kell alakulnia, és ki kell alakulnia egy belső egyensúlynak, hogy hogyan osztjuk meg a boldogságot, a szerencsére nem mindig kell megosztani, de a gondokat is, és az elvégzendő feladatokat, munkákat, szerepeket, és ez nyilván folyamatosan újra kell értelmezni, ahogy változnak a külső világban kapcsolatos szerepeink is.
Hogyha mondjuk a munkaerőpiacról van szó, vagy egy a családpolitikát érintő dologról, vagy témáról van szó, akkor az apák érdekeit mennyire veszik figyelembe? Mennyire figyelik azt, hogy őnekik milyen igényeik vannak?
Ez egy nehéz kérdés, mert sokáig az anyáknak a kettős terheiről beszéltünk, és azt gondolom, még beszélhetünk ma is, hogy egyszerre vannak a munkapiacon és otthon is folyamatosan munkában és gondban, és ehhez képest azt gondoltuk, hogy az apai szerepek megoldottak, hogy az apának van keresete, jövedelme, akkor ő biztosítja, akkor ő el tudja látni, vagy meg tudja élni az apai szerepét, és hát nyilván nem csak a jövedelemszerzésre gondolok, hanem a gyermek nevelésében, a gyermekkel való együttlétben megélheti az apaságot. Most nyilván ez megváltozott, és a nehézség éppen abból adódik, hogy elég erőteljes szerepelvárások vannak az apákkal szemben, a hagyományos szerepeket illetően, és néha furcsán nézzük, hogyha nem hagyományos módon élik meg az apaságot, tehát kifejezik érzelmeiket, megölik a gyermekeiket, és úgy viselkednek, mint ahogy az anyák, mert ők is ugyanúgy szeretik gyermekeiket. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van a nehézség, hogy egyszerre kell megfelelni, és ilyen értelemben ugyanúgy az apasággal szemben is egy kettős kihívással, vagy kettős elvárással van dolgunk, hogy egyszerre tartjuk fontosnak továbbra is, hogy az apa adjon biztonságot, és ugyanakkor azt is elvárjuk, és ezt szoktuk nevezni a modern apasságnak, hogy fejezze ki érzelmeit, és ne csak vasárnaponként legyen a gyermekkel együtt, hanem szintén jóban, rosszban, amikor a gyermek sír, vagy amikor a gyermeknek öröme van. Tehát, hogy egy ugyanolyan odafigyelős, résztvevős apaság az, ami egyre inkább elterjedőben van. És hát ilyen értelemben ugye nem olyan egyszerű ezt megélni, mert hogy harmonizálni kell ugyanúgy, ahogy az anyáknak az otthon és a munkahely között, ugyanúgy az apáknak is a munkahely és a gyermekkel való együttlés, a gyermek nevelése között.
A magyar társadalom mennyire lenne nyitott erre, hogy a munkaerőpiac is erre jobban odafigyeljen, tehát hogy rugalmasabb legyen egy ilyen apa jelenléttel?
Én azt gondolom, hogy azzal szemben, hogy az apának is otthon és aktívan kell együtt lenni a gyermekkel, azzal szemben egy nagyfokú tolerancia van, sőt, támogatottság is a társadalomban. Azt már azt gondolom, a kevésbé gondolom azt, hogy a munkaadók ugyanolyan megértők az apákkal szemben, hogyha például, amikor a gyermek beteg, ők maradnának otthon, vagy gyesre-gyedre az édesapák mennének, ugye mert szerencsére a magyar családtámogatási rendszerben erre lehetőség van, ugyanakkor nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Ez nyilván abból adódik, hogy nagyobb a félelem attól, hogy egy ilyenfajta hosszú kimaradás a munkaerőpiacról vagy a munkahelyről, annak negatív következményei lesznek, míg az anyák hosszabb, egy-két-három éves kimaradás az évtizedek óta bevett gyakorlat. Tehát itt azért komoly akadályokat látok mind a munkaadói, mind pedig a munkavállalói oldalon is, mert kölcsönös félelmek vannak ezzel kapcsolatban. Nyilván rugalmasabb munkahelyeken látszanak itt változások, ugyanakkor egy olyan világban, amikor öldöklő harc megy a piacon, és ugye a munka adóknak, a vállalkozásoknak meg kell teremteni a saját megélhetés, a saját sikerüket, akkor nyilván nehezen tudják összeegyeztetni azzal, hogy az apák vagy az anyák hosszabban maradnak ki, és nem tudják őket ebbe a öldöklő versenybe bevetni. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt intézményesen megvan a lehetőség erre, tehát a családtámogatási rendszer lehetővé teszi, hogy apák és anyák hosszabb, rövidebb ideig kisgyermekükkel együtt otthon legyenek, vagy betegek a gyermekek otthon legyenek, de a gazdasági verseny és a munkahely megtartása, vagy a karrier lehetőség kihasználása viszont olyan kényszereket jelent, ami nehézé teszi ezeknek a lehetőségeknek az igénybevételét, vagy megélését. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy komoly korlátok vannak, és mondom, nem csak minden a résztvevőktől, a leendő apáktól, meg a mostani apáktól, meg anyáktól függ, hanem itt komolyabb gazdasági kényszerek és lehetőségek azok, amelyek kihívást jelentik.
Hozzávetőlegességet arra tud mondani, hogy jelenleg az apáknak mekkora aránya az, aki családban él, és mekkora aránya az, aki akár egyedülálló, akár egyedül neveli a gyerekeket?
Ugye azért nagyon-nagyon nehéz kérdés, amit feltesz, mert egyrészt tudjuk azt, hogy viszonylag magas a válásoknak az aránya, viszont nem tudunk, nincsen arról pontos képünk, hogy a válás után hogyan alakul a gyerekek együttlét az apákkal és az anyákkal. Tehát azért jelenleg is 15 éves koráig a gyerekeknek közel 25-30%-a megéli ugye a szétköltözést vagy a válást, ami egy viszonylag nagy arány, de nem jelenti a gyerekeknek a többségét. Most ők azok, akik érintettek, de nem egész életük folyamán, hiszen a válás az egy időpontba következik be. Na most az ő esetükben nagyon-nagyon keveset tudunk, hogy milyenek. Ugye két szélső esetről van szó. Az egyik az, amikor harmonikus módon a volt férj, feleség, vagy a volt párok azok meg tudják osztani a gondokat, az örömöket, és meg tudnak egyezni ebbe. A másik szélső eset, amikor ugye azt mondják az édesapára, hogy nem fizet gyermektartást, az édesapa pedig azt mondja, hogy az édesanyja nem engedi, hogy találkozzon a gyermeke vele. Tehát ez a valódi eseteknek a sokassága nyilván a két szélső eset között helyezkedik el, de erről nincsen pontos információ, hogy nem tudok olyan elemzést és olyan felmérést, ami erről reális képet adna.
Spéder Zsoltot, a Népességtudományi Kutatóintézet igazgatóját hallották.
Családi hét.
Folytatom a gyermeküket egyedül nevelő szülőkről, főleg apákról a beszélgetést, Nagy Annával, az Ex-szülős Központ elnökével.
Összesen körülbelül 300 ezer olyan család van ma Magyarországon, ahonnan hiányzik az egyik szülő. És ezek a családok, ezek több mint 500 000 gyereket nevelnek, úgyhogy itt tényleg óriási számokról beszélünk. Hogyha összeadjuk a szülők és a gyerekek számát, akkor azt látjuk, hogy közel 10%-a a magyar lakosságnak egyszülős családban él. És akkor ők csak azok, és a csakot azt nagyon erősen idézőjelbe teszem, akik benne is élnek ezekben a családokban, de ez nem azt jelenti, hogy csak rájuk hat, vagy csak nekik fontos a mindennapjaikban az egyszülős családok élete, hiszen akár mondjuk a külön élő szülőt, hogyha nézzük, vagy akár mondjuk a tágabb családot, például a nagyszülőket, egészen más az ő szerepük egy olyan családban, ahonnan vagy az apuka, vagy az anyuka hiányzik. Tehát az, akire közvetlenül hat az egyszülős családok léte és életminősége, az bizony azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy milliós nagyságrend itt Magyarországon.
Ebből mennyien vannak azok az édesapák, akik egyedül nevelik a gyerekeket?
Körülbelül 40 ezer olyan apuka van, aki egyedül viszi a gyereknevelést a mindennapokban is a hátán és a kezében, ami önmagában is azt hiszem, hogy egy nagy szám. Annak ellenére, hogy az egyedülálló szülőknek a nagy része, tehát közel 90%-a az anyuka. De mivel ilyen nagyon sok emberről beszélünk, 300 ezer emberről, ennek a 300 ezer szülőnek még csak a 13-14%-a is bizony ilyen nagy szám. 40 ezer édesapáról beszélünk.
A gyermeküket egyedül nevelő édesapákra az Exszülős Központ hogyan figyel oda? Miket tesz? Milyen javaslataik vagy ötletek vannak, amelyekkel lehet segíteni az apáknak? Illetve fordulnak-e az Exszülős Központhoz az egyedülálló édesapák?
Szerencsére az egyedülálló apukák is jönnek hozzánk, nem csak programokra, hanem a szolgáltatásainkat is ugyanúgy igénybe veszik. Ami azért nagyon fontos, mert az a tapasztalatunk, hogy amikor egy édesanya marad egyedül, ők valahogy könnyebben megosztják a gondjaikat, a nehézségeiket, akár az elakadásaikat más szülőkkel, vagy akár velünk. Az apukáknál azért ez egy kicsit máshogy van. Tehát nehezen tudom én is elképzelni, és úgy látszik, hogy azért ők maguk is nehezebben képzelik azt el, hogy mondjuk egy játszóknál egy apuka a másik mellé, és elkezd arról beszélni, hogy egyébként neki milyen nehézségei vannak a mindennapokban. Egyszerűen csak a férfiak máshogy működnek. Ezért is nagyon fontos az, amikor megkeresnek minket, hogy be tudjanak kerülni abba a közösségbe, ami a mi közösségünk. És nagyon szeretnénk kifejezetten külön figyelmet is fordítani az édesapákra. Volt például nálunk olyan apanap, ami kifejezetten róluk szólt, kifejezetten nekik szólt, és nagyon jó volt a visszhangja ennek a napnak, hiszen egy egész napon keresztül azt érezhették, hogy most az ő nagyon speciális élethelyzetükkel foglalkozunk. Az édesapák és az édesanyák közt egyébként van elég nagy különbség a mindennapokban, és nem abban, hogy nevelik a gyerekeket, vagy hogy gondoskodnak, hiszen az édesapák pont ugyanolyan szépen is jól tudnak a gyerekeikről gondoskodni, mint az anyukák. De valahogy azt hiszem, hogy a megítélésük, vagy az a fajta kép, ami a társadalomban róluk van, az azért eléggé különbözik attól, ahogy mondjuk egy egyedülnevelő anyukát látnak az emberek. Van egy ilyen mondás, hogy egy egyedülálló apa esetében az emberek mindig katasztrófát látnak, egy egyedülálló anyuka esetében pedig inkább balesetet. Tehát úgy tűnik, hogy a környezet, akár a pedagógusok, akár a családok, a barátok máshogy fordulnak egy édesapához. Több segítséget ajánlanak fel, nagyobb a nyitottság feléjük, ami az anyukák felé nem mindig érvényesül ugyanebben a formában. De nagyon fontos az is, hogy éppen ebben a hónapban, februárban indul egy olyan apacsoport az Egyszülős Központban, egyelőre sajnos csak online módon, de reméljük, hogy azért ennek majd fizikai jelenléte is lesz, ahogy meg tudunk nyitni, ami kifejezetten azért van, hogy az apukák azt a nagyon speciális élethelyzetet is meg tudják saját maguk közt beszélni, amiben ők élnek, hiszen nekik is meg kell osztani, nekik is egy kicsit le kell tenni néha ezeket a terheket.
Nagy Annát, az Exszülős Központ elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az APA csoport, mi egyedülálló apák önsegítő csoportja, amit Rafael István szociális munkás személyiségfejlesztő szakember, tréner fog majd vezetni. István, meséljen erről a csoportról, mikor született meg az ötlet, hogy egy ilyet el lehetne indítani az Exszülős Központban?
Én az Exszülős Központtal körülbelül 1-2 éve kerültem kapcsolatba, amikor is rátaláltam valamilyen cikk kapcsán a központra, illetve hát erre a szervezetre. És hát azon túl, hogy hát beszélgettem egy-két ottani szakemberrel, azon gondolkodtam, hogy én magam is tudnék önkéntes munkát végezni, mégpedig ugye én 17 éve vagyok családgondozó, és akkor e tekintetben azt ajánlottam föl, hogy gyermekvédelmi tanácsokat tudok adni azoknak a anyukáknak, esetleg apukáknak, akik engem esetleg megkeresnek e témában, és hát egyébként akkor erről beszéltünk, és akkor ez így is alakult, és ez a tanácsadás egyébként a mai napig is megy. Igen, nem, csak közben az is előjött, hogy míg már régebb óta az egyedülálló anyukáknak van ilyen típusú segítségük, tehát csoportok, beszélgetések, addig az egyedülálló apáknak úgy vettem észre, hogy nagyon az országban sincs, és hát itt ez az egyedülálló szülőközpontjában sincs. És nem olyan régen volt egy online beszélgetés az egyedülálló szülőközpontjában, ahol egyébként valamilyen módon elhangzott az, hogy de hát egyébként az egyedülálló apáknak nincsen ilyen típusú dolga, pedig milyen jó lenne. Hát mondom, akkor ezen érdemes elgondolkodni, és akkor megkérdeztem a központ munkatársait, hogy mi lenne, ha esetleg ebben tevékenykednénk, és hát nagyon jó ötletnek gondolták, és akkor innentől kezdve elindult a beszélgetés, illetve hát maga a szervezés.
Milyen létszámra gondoltak ebben az APA csoportban, és milyen tematikára fűzi majd fel a foglalkozásokat? Igen.
Ugye egyelőre online lesznek ezek a beszélgetések, és én azt gondoltam, hogy ha egy-egy órásra tervezünk egy-egy beszélgetést, akkor ahhoz, hogy mindenki tudjon egy gondolatsort felfűzni, illetve arra tudjunk reagálni, így maximum 8 fő az, aki tud egy-egy online beszélgetésre bekapcsolódni. És hát igazából maga a tematika az természetesen arról szól, hogy az első keretben nyilván valamilyen módon megismerkedünk, nagyjából mindenki elmondja azt, hogy ő milyen élethelyzetben van, illetve megemlíti azt is, hogy mik azok a dolgok, amiben ő most aktuálisan leginkább segítséget kér, vagy valamiféle támogatást, gondolatot, stb. És akkor hát innentől kezdve pedig lehet aztán tovább fűzni a dolgot, hogy melyik témakör legyenek, amikről majd későbbiekben beszélünk. Hát ami ilyenkor leginkább elő szokott jönni, az természetesen az, hogy egy egyedülálló apa mennyire kell átvállaljon úgymond anya szerepet. Ugye ez egy nagyon komoly kérdés, aztán nyilván a párkapcsolat, hogy akkor esetleg hogyan alakítson ki párkapcsolatot, a gyerekek hogyan fognak erre reagálni, aztán minden olyan szintű feladatról lehet szó, vagy megnehezíti a mindennapokat, vagy éppen pont nem. Tehát, hogy igazából abszolút életszerű témákat szeretnénk előhozni.
Ön is egyedülálló édesapaként neveli az iker gyermekeit, tehát lesz saját személyes erőforrás is, amit aztán a többiek elé tud vinni. Ez is egyfajta cél, a személyes tapasztalatok megosztása?
Abszolút, igen. Ugye én 2014-ben születtek meg az ikreim, és a születés, tehát megszületésük után 12 órával hunyt el a párom, és hát már akkor családgondozóként dolgoztam jó pár éve, és hát gyakorlatilag ez egyfajta ilyen hóhértakasztás szituáció volt, mert ugye eddig én segítettem úgymond a családokat nagyon kemény helyzetben, most pedig én kerültem egy nagyon nehéz. Ez mindenképpen egy olyan élmény, ha szabad ezt a szót használni, elég komoly élmény, nehéz élmény, amelyekről nagyon szívesen beszélek azoknak, akik erre kíváncsiak, illetve hát egyáltalán a kilábalás, hogy én ezt hogy éltem, meg mik voltak azok az erőforrások bennem, amik segítettek abban, hogy fel tudjak állni ebben a komoly problémából, illetve hát hogyan tekintettem előre a jövőre.
Erőforrást említett ön is, az honnan van önben? Mert nagyon sokan, akik átélnek akár egy tragédiát, akár egy nagyon súlyos veszteséget, és elindul egy gyógyulási folyamat, akkor nem mindenki gondolja azt, hogy fú, lehet, hogy sok más ilyen ember is van, és akkor én ebből megpróbálok egy erőforrást, tehát egy másoknak segítségnyújtást kovácsolni.
Igen.
Önben Igen. Honnan van ez? Honnan hozza ezt?
Hát alapesetben én hát eleve már ugye családgondozóként dolgoztam, tehát azért nyilván a szociális pszichológiai tanulmányaim voltak a krízis helyzetekről egyáltalán, meg hát azért voltak olyan élettapasztalataim, hogy például ugye anyukám, aki szintén egyedülállóként nevelt, és akkor hát hihetetlen erős asszonyka volt, és mindent megtett annak érdekében, hogy a gyerekei tanulni tudjanak, illetve hát ha nagyon nehéz helyzeteket is képes volt megoldani, nyilván ez is egy ilyen pont volt, de hát ami ott adott helyzetben, a tragédiában az volt az én egyik ilyen fényforrásom, ha szabad ezt mondani, hogy akkor itt vagyok ebben a nagyon kemény élethelyzetben, ha én is befordulok, vagy nagy Isten átmegyek egy másik dimenzióba, mert annyira nehéz volt ez a helyzet, akkor mi lesz a gyerekeimmel, tehát akkor teljes árvák lesznek, illetve ha majd fölnőnek, akkor pedig ő nekik milyen példa lesz akkor a különböző nehéz helyzetekben. Tehát, hogy akkor majd ők is tegyék azt, hogy akkor most van egy nehéz helyzet, akkor ők is szálljanak ki az életből. Tehát nyilván nem ez volt az én gondolatom, hanem pont az, hogy akkor tudjak erős maradni a gyerekeim miatt, lássanak egy pozitív példát, hogy a nehéz helyzetben is lehet emberként viselkedni, és az a pozitív példa, ez pedig nem más, mint maga az a szeretet, amelyben ő egyrészt én őket körülveszem, és azból a szeretetből tudok táplálkozni, amit meg ők adnak. És hát igazából ez az, ami a mai napig is hát nagyon komoly erőt tud adni.
Rafael István szociális munkást, személyiségfejlesztő szakembert, trénert hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra.